Sziasztok, hello! Amikor felvettek az egyetemre, akkor azt mondták nekem, minden ilyen idősebb barátom, meg a szüleim, biztos, hogy ti is hallottátok ezt, hogy figyelj, ezek lesznek a legszebb éveid. És megmondom, hogy jó, várom, azért ennél nagyobb feladatokkal is megbirkóztam már. Aztán fél évet jártam az egyetemre, és klasszik Covid sztori, beütött, és egy gyakorlati képzést konkrétan online egy Zoom ablakban végeztem el. De nem csak az én életemben álltak le a dolgok, konkrétan iparok álltak le, nagyon sok munkahely megszűnt. Pont ekkor lett volna az első olyan szezonom, amikor felléphettem volna fesztiválokon, mint zenész, de hát ez sem sikerült sajnos, jót ment ez a sztori is. De nem csak az én életemben álltak le ugye a dolgok, hanem az egész világra hatással volt, ebből a gödörből már kimásztunk, de vajon készen áll-e a magyar gyógyszeripar arra az esetre, ha újra bekövetkezik egy hasonló világjárvány? Akivel ma erről beszélgetni fogunk, az nem más, mint a Richter vezérigazgatója, Orbán Gábor. Na, szia Gábor!
Hello!
Arra gondoltam, hogy kezdhetnénk egy rendhagyó módon ezt a beszélgetést. Villámkérdésekkel készültem. Benne vagy, hogy egy ilyen kezdéssel indítsunk?
Próbáljuk meg.
Fél megnyugtatlak, hogy nem a pizza vagy hamburger közül kell majd választanod,
pedig jó? Pedig arra fel vagyok készül.
Na figyelj! Tehetség vagy szorgalom?
Szorgalom.
Miért vagy a leghálásabb az életben?
Családomért.
Mi a siker mércéje? Nem egy könnyű kérdés.
Igen, amíg választani kellett kettő közül, az oké volt, de ilyen szabadszavas. Figyelj, ez nehéz.
Akkor nézzük a következőt, sem baj. Mi az a téma, ami nem a munkád, viszont órákig tudsz róla beszélni?
Hát szerintem a kajakozás az lehet, hogy az pont ilyen.
Akkor az évszázad legfontosabb találmánya szerinted micsoda?
Az évszázad legfontosabb találmánya... Hát a kettős spirál, a DNS kódjának a felfedezése az 50-es években.
Legjobb tanács, amit az életben kaptál?
Azt hiszem, a rossz tanácsot tudnék sokat mondani, most jót nem, de ha eszembe jut...
A rossz tanács majd... is jó tanács tud lenni egyébként.
Ha eszembe jut, majd mondom.
Van példaképed?
Több is.
Jó, köszönjük szépen. Majd meg fogjuk tudni a beszélgetés végén biztosan. A hallomásból szerintem mindenki tudja azt, hogy mi az a Richter. De mégis mekkora vállalatról beszélünk?
Magyarország egyik legnagyobb vállalata, és igazából az egyetlen olyan, vagy a nagyon kevés egyike, ami valóban nemzetközi vállalat, nem csak rá van fogva. Az egyik tőzsdei blue chip, 2 milliárd eurós forgalmunk van körülbelül az idén, 4,5 milliárd eurós a piaci értéke ennek a cégnek. 12 000 vagyunk összesen, ennek a kollégáinknak több mint fele van külföldön, és hát egy évben legyártunk 9 milliárd tablettát, és akkor még az injekciókról, meg egyebekről nem is beszéltünk. Egy nagyon nagy cégről van szó magyar léptékben, de a gyógyszeripar világ piacán egy közepes nagyságú vállalat.
De a honlapon olvastam azt is, hogy már Dél-Amerikában is terjeszkedtek, meg hogy Svájcban is. Akkor a nemzetközi szinten is már egyre nagyobb a Richter?
Igen, tehát fennállásunk óta, 1901-es alapítás óta ez egy valóban nemzetközi ambíciójú cég. Sikereinket, céljainkat ezen a szinten fogalmazzuk meg. 50 országban van a Richter jelen, vagy kereskedelmi szervezettel, vagy valamilyen gyártóbázissal. De 100 országba el tudunk jutni a betegek millióihoz, mert partnereken keresztül el tudjuk juttatni a készítményeket. Úgyhogy igen, tehát a világot lefedjük, Antarktiszon nem, de úgy egyébként igen.
És hogyan kell állni a versenyt ilyen magas szinten?
A versenyben maradás feltétele, erre a rövid válasz felszeg az, hogy az innováció, de hogy mitől függ az innováció, vagy mi annak a igazi kulcsa. Azt tanuljuk az iskolában, nem abba, ahova te online jártál, hanem a közgazdaság egyetemen azt verik belénk, hogy a verseny az, ami az innovációt hajtja. Hát én úgy látom, hogy nyomás alatt a jó ötletek vagy megszületnek, vagy nem. Ami okozza az innovációt, az lehet, hogy a verseny, de az eszköze az innovációnak biztos, hogy nem a verseny, hanem a partneri együttműködés, és nagyon sokat tanulunk, számtalan formája van cégekkel, egyetemekkel, legkülönbözőbb szervezetekkel, a licenc átvétel, licencbeadás, közös fejlesztés, kereskedelmi megállapodás. Nagyon sokféle módokon tudunk egymástól tanulni és közösen értéket teremteni. Szóval versenyben maradni egy szóval, az biztos, hogy a partneri együttműködés szerintem a mi esetünkben biztosan.
Tehát akkor ezt úgy kell kicsit elképzelni, mint ahogy kívülről látszik, hogy akár mondjuk a Pepsi meg a Coca-Cola versenyez egymással, ugyanúgy ti is más hasonló vállalatokkal versenyeztek?
Igen, és ráadásul ez egy olyan iparág, ahol teljesen nyílt és öldöklő a verseny. Lehet látni, hogy az árak hogy tudnak lemenni időnként annak hatására, hogy ennyire sok szereplő küzd ugyanazokért a terápiás területekért, készítményekért, orvosokért, betegekért. Tehát ez a része, ez abszolút megvan. Pont emiatt mondom, hogy nem intuitív, nem az első, ami eszedbe jut, hogy a partneri együttműködés az, ami előre viszi a dolgokat.
És a Richter hogy áll ebben a versenyben, most amiről például beszéltünk?
Én azt hiszem, hogy egyrészt megálljuk a helyünket, másrészt pedig lépjünk előre. Tehát például Európában piacvezető ambíciónk van nőgyászati területen. Én nem tudok még egy olyan magyar központú vállalatot, hazai központú vállalatot, aki bármilyen piacon európai első helyet egyáltalán megmert célozni. Mi ilyenek vagyunk, és nagyon büszkék vagyunk rá, haladunk is e felé.
Dumáltunk már itt a Covid-ról, többször szóba jött. A Richter mit tanult ebből az időszakból?
Az egyik az volt, amit én tanultam, hogy a gyógyszeriparnak a reputációját nem sikerült tartósan megjavítani, pedig szerintem nagyon jól helytállt az iparág ebben az időszakban. Egy eleve az, hogy még a járvány kellős közepén meg tudott lenni az első vakcina oltás. Erről beszéltünk egyébként a legutóbbi Brain Bar beszélgetésen, ahol voltam. Ez egy nagyon, nagyon érdekes időszak volt. A másik az, hogy gyógyszereket tudtunk pillanatokat fejleszteni a gyakorlatilag a semmiből itt Magyarországon, amivel tényleg nagyon sok életet meg lehetett menteni. Nekem személyesen ez egy nagy élmény volt, én egy olyan iparágból jövök, pénzügyi szektorból jövök, hát jöttem annó, ahol azt nézegettük, hogy a harmadik tizedes jegy most lefele megy, vagy fölfele. Itt az emberéletek, konkrét emberéletekre ilyen hatással lenni, ez egy fantasztikus dolog. És hát mit tanult az iparág, csak hogy a kérdésedre visszatérjek, azt megtanulta, hogy folyamatosan az innováció vonalában kell maradni, mert állandóan fenyegeti az emberiséget valamilyen vagy krónikus, vagy más, ez esetben fertőző betegség, és minél többen vagyunk, annál nagyobb a tét. Az üzletmenet folytonosságát fenntartani pedig borzasztóan nehéz a mi oldalunkon, tehát nekünk ezt is meg kellett élni, hogy mi van akkor, akkor nem lehet bemenni csak úgy 21 szobába, hanem kettesével.
És szerinted az iparág fel van készülve arra, hogy esetleg jön még egy ilyen járvány?
Fel van készülve, igen. Azt nem mondom, hogy azonnali megoldást, vagy akár megelőzést garantálni lehet, de az biztos, hogy azok a technológiai megoldások, amik az előzőben beváltak, azokra már jobban lehet építeni majd.
Itt mikre gondolsz? Milyen megoldás?
Hát egyrészt a tesztelésnek a tömegessé válása az sokkal könnyebben fog tudni megvalósulni, illetve az mRNA-s technológia gyakorlatilag, ami a legkorszerűbb oltóanyagoknak a alapját képezi, ez majd fog tudni más esetekben is hasznos lenni.
Igen, és a gyógyszer is ugyanúgy drágul, mint a kenyér a boltban. Hogy látod, hogy lehet, hogy eljutunk majd egyszer oda, hogy luxus cikké fognak válni a gyógyszerek?
Én vitatkoznék ezzel, hogy ugyanúgy drágul, mint a kenyér a boltban, mert én azt éltem meg, hogy itt az antiinflációs politikának az egyik nagy eszköze voltunk, egy ideig az egyetlen, ahogy én láttam. Egyébként Amerikában is az egyik ilyen nagy törvénycsomag, amiről mostanában sokat beszélek, infláció csökkentő törvény, az is részben a gyógyszerpiacot célozza meg pont. Tehát itt inkább azt kell néznünk, hogy tudunk ahhoz alkalmazkodni, hogy egyre nagyobb az elvárás velünk szemben. Hogy egyre szélesebb körnek ugyanazt vagy jobb minőséget megfelelő mennyiségbe le tudjunk szállítani. Ez az innovációs kihívás, hát nem mondom, hogy ugyanolyan, de hasonló léptékű, mint az, hogy új betegségekre új terápiát.
És azért mondhatjuk azt, hogy kicsit az ablakon jöttél be, mert közgazdász háttérrel, amit mondtál, úgy lettél vezető. Te így mit tanultál ez idő alatt?
Igen, jó, hogy az ablakon jöttem be, mert kémien is bejöhettem volna, de nem ez történt. Tényleg az ablakon. Nekem, hát azt már mondtam, hogy ez mekkora jelentőség számomra, hogy itt konkrét ember életekre lehet hatással lenni. Azt is elismerem, hogy közgazdászként ez az iparág azért nagyon más, és látom, ahogy a vezetői csapatomat építettem, hogy azok, akik hozzám hasonlóan a pénzügyi szektorban szereztek tapasztalatot, vagy töltötték a pályafutásuk nagy részét, nehezebben illeszkednek be, mint akik az iparból jönnek. De egyébként pedig számomra ez egy fantasztikus élmény, mert ennél összetettebb, ennél gazdagabb, színesebb ágazat nincs a világon. És az én mindennapjaim is ennek megfelelően nagyon változatosak, reggel ezzel a témával, délelőtt aztán egy másikkal, aztán valami pénzügyi kérdés, aztán valamilyen humán kérdés, aztán valamilyen tudományos kérdésekkel foglalkozni.
Tegnap mit csináltál?
Tegnap sok dolgom volt, mert tegnap előtt külföldről jöttem haza, ilyenkor felhalmozódik rengeteg minden. Hát igen, áttekintettük a jövő évi terveket 9-től 10-ig, 10-től 11-től 12-ig a biotechnológiai üzletágunknak a havi megbeszélése volt, utána pedig a generikus üzletágunknak a kihívásaival foglalkoztunk. Ezek nagyon-nagyon összetett témák, nehéz róluk egy ilyen kötött időkeretben érdemben beszélni. Tehát ott nagyon össze kell szednünk magunkat, hogy tudjunk haladni, és az érdemi témákon végig tudjuk menni. És aztán ma reggel valahogy felkeltem, és most itt vagyok.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort.
És ha nem Orbán Gábornak hívnak a vezérigazgatót, akkor mi lenne máshogy szerinted a cégnél?
Akkor kétféleképpen tudom elképzelni a forgatókönyvet. Az egyik az, hogy jött volna valaki, aki azonnal a saját képére próbálta volna formálni a Richtert, és ennek biztos valamilyen szakmai, vagy hatékonysági, vagy üzleti, vagy ilyen-olyan szempont alapján ezt alá is lehetett volna támasztani, és ezzel én úgy gondolom sérült volna az egyik legnagyobb értékünk, az üzletmenet folytonossága, vagy az üzlet folytonossága. A másik lehetőség, ami szintén nagyon rossz lett volna, hogyha ennek az ellenkezője történik, és az üzletmenet folytonossága örve alatt egy ilyen nagy szervezet hajlamos arra, hogy vastag kérget, páncélt növesszen, és igyekezzen a külvilág impulzusait elhárítani, és megúszni azt, hogy lépést kelljen tartani a világgal. Mind a két verzió a jövő szempontjából nagyon-nagyon káros lett volna, úgyhogy szerintem ez így nagyon jól alakult összességében, de nem nekem kell magamat dicsérni, egyszerűen arról van szó, hogy türelemmel, szisztematikus munkával építeni a termékportfóliót, a szervezetet, az épített környezetünket. Ez volt a feladatom az elmúlt 7 évben, és még ezt kell folytatnom egy ideig.
És erre a gyorsuló világra, a hétköznapokra hogyan tudsz reflektálni, akár mint vezető, miket tanultál ebben az időszakban?
Tényleg gyorsul, és rengeteget kell folyamatosan tanulni. Ahogy mondtam már, a partnerektől nagyon sokat tudunk tanulni, tehát egymástól a cégek legjobb gyakorlatokat átvenni. Én egyébként is azt gondolom, hogy ma az internet olyan konyhakészen, olyan széles, a témáknak olyan széles körében szállítja a tanulnivalót, vagy a megtanulható tudást. Fiatalokat csak erre tudnám biztatni, hogy ezt használják ki, mert amikor én voltam 20 éves, akkor ezt azért megszerezni sokkal nehezebb volt, sokkal motiváltabbnak kellett lenni, és erőltetni, hogy ugyanazt a tudást elsajátítsa az ember.
És te például így tudod rendszerezni ezt az életedbe, mert nekem az nagyon nehéz például megtanulnom, hogy mikor dolgozom, mikor nem dolgozom. Most én is elkezdtem vállalkozni, és például nekem ez egy hatalmas probléma, hogy nem tudom szétválasztani az életemben azt, hogy mikor dolgozom, meg mikor nem dolgozom.
Teljesen megértem, én sem nagyon tudom. Agyából állandóan kattog az agyam valamin, és én azt hiszem, hogy legjobb erről úgy gondolkodni, hogy a munkához kell illeszteni az embernek a magánéletét, és azt is tudatosan eltervezni. Ekkor fogok sportolni, ekkor fogok a gyerekkel, ekkor fogok a családdal, ekkor fogok a feleségem, stb. Időt tölteni, és ezt is ugyanúgy ütemezni, ahogy minden mást. És talán ez jelent ebből kiutat, hogy nem maradékelven történik a többi, hanem, és nem csak, ilyen értelme nem csak a munka körül forog a világ, de az tény, hogy a mai követelmények, a mai teljesítménykényszer mellett az, hogy keveset dolgozunk, és majd úgy valahogy elleszünk, akár mint társadalom, akár mint cég, akár mint egyén, azt nem gondolom, hogy járható út.
Hát igen, neked is, mint vezető, folyamatosan reflektálni kell az aktuális történésekre, hogyha bejön egy új trend, vagy bármi, ami gyakorivá válik, akkor arra reflektálni kell egyből.
Igen, legalábbis el kell dönteni, hogy reflektálni kell-e, vagy mit kell vele csinálni. Meg kell ismerni, feladatosítani kell egy olyan közös gondolkodást kell elindítani róla, ami a végén majd jó kérdésekre jó választ adunk, vagy valamit azonnal cselekedni kell. Egyáltalán nem biztos, hogy rögtön rá kell ugrani minden ilyen úgynevezett fejleményre, vagy változásra, ami körülöttünk van. Annyi van, hogy pont az a talán a vezetői feladat, hogy ezeket kategorizálni azt szerint, hogy mivel mit kell kezdeni.
És te hogy látod, hogy milyen lesz a jövő gyógyszeripara?
Ez az iparág két kihívás elé van állítva, most már egy jó ideje. Az egyikre már utaltam, ez az általános demográfiai és makrogazdasági környezeten belül, illetve államadósság hegyek közepette, hogyan tudunk a társadalom széles értekei számára hozzáférés biztosítani, megfizethető gyógyszereket kínálni. Például a biologikumok, ezek azok a gyógyszerek, amik már annyira bonyolultak, összetettek hatalmas molekulák, hogy sejtek tudják csak előállítani, a vegyész hiába kotyvasztja, az nem fog menni. Ezek nagyon drága készítmények. Ez az, amiből például 1 gram több 10 millió forintba kerül. Tehát itt az, hogy aranyárba van, az semmi. Az nagyon jó lenne, ha aranyárba lenne, akkor nem izgulnék annyira, hogy elejti a kollégám a lombikot. Tehát itt ilyen nagyságrendekről beszélünk, és ezeket kell megoldani, hogy széles körben felhasználhatóvá és hozzáférhetővé váljon. Ha ez nem történik meg, a költségvetési nyomás, a gyógyszer kiadások, a gyógyszer kassa az szétrobban még a néhány éven belül. És a másik pedig az, hogy ahogy egyre tovább élünk, újabb és újabb betegségek ütik föl a fejüket, hogy válnak jellemzővé egyre szélesebb körben, és ezekre kell folyamatosan keresni az új megoldásokat. A gyógyszeripar számára a jövő az pont ez, hogy ezeket meg tudjuk találni.
És a biotech is egyébként szerintem azért hasonló. 2006 óta már foglalkoztok ezzel. Ez lesz a 21. századnak a kulcsa, szerinted?
Ez lesz, igen, mert most már azt látjuk, hogy az újonnan jóváhagyott készítményeknek több, mint a fele. Ez a biológiai készítmény, amire mondtam, hogy a sejtek állítják elő, ez lehet egy génmódosított baktérium, vagy lehet egy emlős sejt, ami meg van hekkelve. Az a lényeg, hogy ezek most még nagyon-nagyon drágák, és olyan megoldás kell, amiben ez tömegessé tud válni, ennek a gyártása, disztribúciója megoldható egy nagyságrendel nagyobb léptékben, mint ma.
És most hogy áll a biotechnek a gyártása?
Aha. Nálunk a biotechnológiával az van, hogy gyakorlatilag Európa keleti felén, vagy ezen a felén mi vagyunk az egyetlen komoly gyártó ezen a területen. Tehát aki biotechnológiával, vagy orvosi biotechnológiával akar foglalkozni Magyarországon, szerintem tudja, hogy hova kell jönni. A lényeg az, hogy itt van egy gyártóbázis Debrecenben is, meg van egy Németországban is, ami egy vegyes vállalat formájában működik. Erre mondtam, hogy a partnerségnek mekkora szerepe van a mi életünkben. Tehát ez az a két gyártóhely, ahol mi biotechnológiai készítményeket elő tudunk állítani.
És ti hogyan építetek ennek a területnek a jövőjét?
Hát az egyik az, hogy kapacitást folyamatosan fenntartani és bővíteni kell. Jelenleg a német vállalatban zajlik ilyen beruházás. Másik pedig az, hogy a termékportfóliót kell építeni, tehát a pipeline-ba, a csőbe kell betenni azokat a molekulákat, amiket aztán fejlesztve olyan gyógyszereket kapunk, amik úgynevezett biohasonló gyógyszerek. Erre mondom, hogy ezek azok, amik egyedül a költségvetési nyomást szerintem a gyógyszerkasszán a jövőben enyhíteni tudják.
De elképzelhető az, hogy teljesen leváltja a régi gyógyszereket ez?
Nem gondolom ezt, mert van egy úgynevezett véragygát az agyba, a véráramon keresztül nem tud minden molekula bejutni. Pont ezek a nagy peptidek, a nagy fehérjék, azok, amik nehezen jutnak át. Tehát az például tipikusan a központi idegrendszer betegségeinél elég komoly objektív korlátja van annak, hogy a biológiai készítményekre lehessen hagyatkozni. Ez egyébként a másik kutatási területünk, pont a neuropszichiátria. Ez tipikusan nagyon túlnyomó részben kismolekulás megoldások vannak, és itt van a legnagyobb sikere is a Richternek, az elmúlt évtizedek legnagyobb dobása az amerikai piacon egy blockbuster készítmény, ami után jogdíjat kap Magyarország a Richter külföldről. Ugye azt szoktuk meg magyarként, hogy mi fizetjük a licenszdíjat minden után, mert minden tudást importálni kellett. Na ez az a tudás, ami innen exportálódik, és mi szedjük a jogdíjat még hozzá.
Kb. Mennyi ilyen terméketek van, ami ilyen?
Európának ezen a felén, ahogy mondtam, is összesen egy van, tehát ez egyetlen készítmény, amit kelet-közép-európai cég valaha át tudott tolni az FDA-n, tehát az amerikai gyógyszerügynökségen, és ez az, ami jelenleg is az egyetlen úgynevezett blockbuster, tehát ami $1 milliárd nagyobb forgalmat tudott felmutatni az amerikai piacon.
És azért az egy különálló helyzet, hogy egy országnak van saját gyógyszer ága, gyógyszeripara. Mi van azokkal az országokkal, ahol ez nincs meg?
Igen, érdekes a Richterben a tradíciónak a szerepe. Egy pillanatra ezen hadd időzzek el, mert mindig úgy gondoljuk, hogy a tradíció az arról szól, hogy egyfajta nosztalgikus kötődés valamilyen múltbeli kor, vagy személy, vagy helyzet iránt, ami nekünk valamilyen érzelmi biztonságot ad, valahogy jól érezzük magunkat attól, hogyha rágondolunk. A tradíciónak a szerepe a Richterben, vagy a gyógyszeriparban az ennél sokkal több. De én azt látom, hogy azok az országok, mondjuk a KGST-n belül valamiért azt a feladatot kapták, hogy tankokat gyártsanak, vagy rakétát, vagy rádiót, vagy tévét, vagy mit tudom én, mi mindent gyártottak például a Szovjetunióban. Azoknak a gyógyszeripar nem indult el, de még úgy szárba se szökkent, egy kis sarj, nem is sarjadzott semmi. És a mai napig küzdenek Oroszország is, és az többi szovjet utódállam is, hogy a semmire ráépítsen egy gyógyszeripart. Valahogy nem akar egyesbe beakadni a sebváltó náluk. Nekünk ez nyilván egy lehetőség is egyben, csak nagyon tanulságos látni azt, hogy a semmire, zöld mezőre egy ilyet nem lehet ráépíteni. Tehát a tradíció ilyen értelemben tényleg egy fontos összetevő annak, hogy egy ilyen iparág létezni tudjon. Ez is kell nagyon vigyázni rá.
És te 5 év múlva például hol látod a Richtert?
5 év múlva...
Ha nagyon bátrak vagyunk.
5 év múlva ez egy lényegesen nagyobb vállalat.
A kollégától azt kérdeztem, hogy 50 év múlva, úgyhogy te jobban jártál.
Nem, ők jártak jobban, mert 50 év múlva nem leszek itt, nem tudjátok megkérdezni, mi volt ez a hülyeség. Ők jártak jól, 5 év múlva az bizony belátható időtáv, és egyébként... Pont a mi stratégiai időtávunknak a vége is, tehát nem akarnám megkerülni a kérdést. Nekünk 5 év múlva odáig el kell jutni, hogy képesek vagyunk nőgyógyászatban elmondani azt, hogy egy globális nőgyászati vezető gyógyszergyártó vagyunk, Európában pedig az első számú szállítója és partner az orvosoknak, betegeknek. Biotechnológiában el kell jutnunk oda, hogy stabilan a lábán áll ez az üzletág pénzügyileg is. nem csak technológiai, szakmai szempontból. El kell jutnunk oda, hogy van a neuropszichiátriában egy olyan molekulánk, ami már látjuk, hogy a következő betegségkört, következő lépést, szintlépést tudja ebben a terápiában nyújtani majd a betegek számára. Tehát az a bizonyos siker molekulánk utána követő molekulát addigra meg kell, hogy tudjuk csinálni törzskönyvezés közeli állapotra. Nagyjából ez az, ameddig szeretnék eljutni 5 év múlva.
És azt látod, hogy merre tart maga a gyógyszerfogyasztás?
Igen, miután egyre öregszik a társadalom, és egyre tovább élünk, ennek azért az a következménye, hogy csökkenni ez nem nagyon fog tudni. Azt is gondolom, hogy egy darabig még nő a társadalom, ezt látjuk már ennek a végét, a fordulópontot, de a közeljövőben azért még bőven számíthatunk arra, hogy darabra is több lesz a beteg. Tehát én azt gondolom, hogy szükség lesz arra, hogy volumenben is helyet tudjon állni az iparág.
Itt vagyunk egy teremben. Szerintem ez a legjobb lehetőség, hogy itt feltegyem ezt a kérdést, hogy mit tanácsolsz az itt ülőknek, útravalónak, mit adnál, mint vezető? Jó kérdés.
Igen, nagyon sok ilyen frappáns mondat jön szembe, és az egyik az, hogy nagyon lényeges szerintem, hogy az ember kivel tölti az idejét. Valaki ezt úgy mondja, hogy az vagy, vagy annak az 5 embernek az átlaga vagy, akivel a legtöbb időt töltöd el. Ez szerintem igaz, vagy mélyen igaz. És oda kell figyelni, főleg a fiataloknak, hogy kivel tölti az idejét többnyire. A másik ilyesmi, ami eszembe jut, de ezt loptam, hallgattam egy podcastot a Adidas vezérigazgatójával, aki egy norvég ember, és nagyon érdekes, hogy az Adidas története is, ugye, ahogy a testvérek a Pumával versenyeztek, érdemes ennek utána menni, nagyon tanulságos szerintem. És ez a norvég vezérigazgató, aki egyébként egy volt profi sportoló, ő mondta azt, hogy neki azt segített nagyon a pályáján, hogy a számvitelt nagyon alaposan megértette. Na, én 4-es voltam számvitelből, tehát nem azért mondom, mert én vagyok ennek a nagy szakértője, de az tény, hogy aki ezt a gondolkodást elsajátítja, az képes lesz arra, hogy bármilyen jelenség, javaslat, ötlet lefordítását valahogy végig tudja gondolni közép-hosszú távon, és ez egy jó eszköz arra, ez az egész gondolkodásmód vagy megközelítés, hogy ne tudják átverni az embert. Úgyhogy ő ezt fogalmazta meg, és úgy valahogy rezonált azzal, amit én is gondolok erről. Érdemes a számvitelt rendesen megérteni.
Köszönjük szépen. Még egy kérdés amúgy eszembe jutott, hogy a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, azért erről elég sok szó esik itt a Brainbáron. Hogyan fog hatni a ti szakmátokra?
Nekünk az egyik hatalmas kihívás az, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon sokat csökkent a kutatásfejlesztés termelékenysége. Ez egy kicsit elvonta hangzik, megvilágítom csak 2 dologgal. A ráfordítás, 1 dollár vagy euró ráfordítás és 1 év kutatásfejlesztés sokkal kevesebb molekulát képes kitermelni magából, mint korábban. Egyre nehezedik a felfedezése az új gyógyszereknek, egyre drágul és egyre hosszabb az átfutási idő. Ezen a 2 dolgon kéne nekünk segíteni, tehát ha az AI segít valamin, akkor az pont ez lesz. Talán a költség még hagyján, az lehet, hogy nem fog annyira látszani, de a sebesség az fog látszani.
Akkor lassabb lesz? Vagy...
Azt remélem, hogy jelentősen tud gyorsulni, és a sikerrátája nagyon tud majd emelkedni. A sikerrátát azt úgy kell kezelni, hogy 10 000 szintetizált molekulából 1 gyógyszer lesz. És azt úgy, hogy végigküzdik a 10 000-et az összes állatmodellen, meg minden preklinikán, és emberbe megy. Tehát ezt a sikerrátát kérem egy nagyságrenddel megjavítani, és az AI legalábbis az ígéretét hordozza ennek. A kézzelfogható bizonyítékom nincs, de ebben szerintem hihetünk egyelőre.
És mit gondolsz, hogy beüthet még egyszer egy ilyen szintű világjárvány, mint ami a Covid volt?
Beüthet, igen. Eddig sem az orvostudományon múlt, nem is a gyógyszeriparon. Épp úgy beüthet, mint az előző, igen.
Hát nem nyugtattál meg. De azért azt mondtad, hogy viszont már jobban fel vagytok készülve rá.
Én szerintem igen, helyzetre. És általában a társadalom is úgy gondolom, hogy jobban fel van.
Igen. Nagyon szépen köszönjük, Gábor. Hatalmas taps, Orbán Gábor a színpadon. Köszönjük szépen.
A műsor a Béton partnere.